Köszönöm szépen. Jó az a kép. Jó nagy fény volt, csak az a baj, hogy nem tudtam hazahozni a szárnyakat. Ez Dallasban készült tavaly. De végül is repültünk, csak más módon. Nagyon örülök, hogy itt lehetek közöttetek, és nagyon izgatott vagyok. Azért is vagyok izgatott, mert nagyon felvillanyozott engem az az üzenet, amit készülök átadni. Tudjátok, hogy az alaptanításoknak a sorozatában vagyunk, és én megfigyeltem azt, hogy általában az Isten úgy áld meg téged, ahogy szeretnéd. A Bibliában azt olvassuk, amikor az Izrael népe a pusztában vándorolt, és ki voltak mindig borulva, hogy nagyon savanyú az ő sorsuk, akkor azt olvassuk, hogy az Isten mindig azt adta nekik, amit kívántak. Majd olvassátok el, hogy ha húst kívántak, húst kaptak. És Isten úgy áld meg téged igazából, amire fókuszálsz. És ezért nagyon fontos, hogy mire fókuszálsz az életben. És a gyülekezet is, például, ha valamelyik gyülekezet az evangelizációra fókuszál, és azért imádkozik, és kint van az utcán, akkor azt fogja látni, hogy egyre több embert ér el. Így van? Tehát vannak gyülekezetek, amelyek a gyógyulásra fókuszálnak, és nagyon sokat imádkoznak emberekért azért, hogy emberek gyógyuljanak meg, és ott általában több gyógyulás történik. Miért? Mert ezt kérik Istentől, mert azt mondja a Biblia, ugye ez egy alaptörvény, amit kér az ember Istentől, azt kap. Igaz? Tehát, hogyha halat kérsz, akkor halat kapsz. És éppen ezért nagyon fontos. Vannak gyülekezetek, ahol a bemerítkezés nagyon fontos, és azt az igazságot gyakorolják, hogy mindenki merítkezzen be, és akkor a bemerítkezésnek az áldásai az ott vannak a gyülekezetben. Van amelyik gyülekezet, ahol előnyben részesítik a prófétai szót, ismerek jó sok ilyen gyülekezetet, és elindul a dicsőt, és maximum egy számot végénekelnek, már valaki kiáll és prófétál, mert ők ilyenek, és mivel ezt kérik Istentől is, erre figyelnek, ezért Isten úgy áldja meg őket. Tehát amit kérsz, azt kapsz. Ezért nagyon fontos, hogy figyelj oda, hogy mire fókuszálsz és mit kérsz. És ebből a szempontból elkezdtem vizsgálgatni az alaptanításokat, hogy mi pedig fókuszálunk mindarra, hogy amit a Biblia alapnak mond, az legyen ott a gyülekezetünkben, és ha erre fókuszálunk, akkor erős lesz az alap. Értitek? Tehát ha fókuszálsz arra, és arról tanítunk, hogy jó erős alapjai építkezünk, akkor erős lesz az alap, mert olyan építkezést szeretnénk, olyan erős gyülekezetet, amely jó alapokon áll. És azért jött fel a szívembe az alaptanítás, hogy arra készülünk, hogy megnövekszik majd a gyülekezetünk, és arra készülünk, hogy sok-sok embert el fogunk érni, és az Isten szellemének gazdag áradását éljük át a csodákban, a gyógyulásokban, a prófétai kijelentésekben, és rájöttem arra, és Isten azt helyezte a szívemre, hogy ha valóban ezt akarjuk, akkor meg kell erősödnünk az alapokban. És olyan gyülekezetet szeretnék én is, azt kértem Istentől, hogy olyan gyülekezetbe járjunk, amely az alapokban nagyon erős. Egyetértünk ezzel? Éppen ezért kezdtük el az alaptanításokat, amelyet ugye nem fogunk felolvasni a zsidók hatból, mert többször felolvastuk már, de ezek az alapok, amiről beszél Pál, vagy nem Pál, nem tudjuk, hogy Pál, valószínűleg, hogy Pál, de nem biztos, tehát a zsidókhoz írt levél szerzője erről beszél, de mindenképpen a Szent Szellem által közli velünk az Istennek az igéjét, a szerző, hogy nem rakjuk rá újra az alapjait. Tehát az azt jelenti, hogy először is le kell rakni az alapokat, és erősödjünk meg az alapokban, és arról beszél a Biblia, hogy rakjuk le az alapjait az Isten beszédének, az igének, a keresztény életnek az alapjait, amely nem más, mint a halott cselekedetekben való megtérés. Tehát az egyik fontos alap, a legelső, hogy térjünk meg a bűnös cselekedetekből. Második, az Istenbe való hit, amely nagyon fontos szilárd alap, ugye ezekről szó volt. A harmadik, a bemerítkezések, vízbe, Szent Szellembe, tűzbe való bemerítkezés. Erről volt szó a múlt héten. Ez is nagyon fontos alap. Ma jön a negyedik, a kézrátételnek a tanítása. Aztán utána jön az ötödik nagy alap, a halottaknak halottak feltámadása, amely szintén nagyon fontos dolog, és a hatodik pedig az, örök ítélet. Tehát azt jelenti, hogy a Biblia ezeket fogalmazta meg erős alapoknak, és ha erre koncentrálunk, és ezekben jó vagyunk, erről forog az elménk, és ezt tanítjuk, akkor megerősödünk az alapokban. És azt szeretnénk, hogy jó erős alapokkal bíró gyülekezet legyünk. Ha megnézzük az alaptanításokat, meglátjuk azért, meg a körülnézünk a gyülekezetekbe, hogy hát azért van még híja az alapoknak, és hát van elég sok kavarodás, de a mai téma az nagyon lázba hozott engem, és azt gondolom, hogy talán említettem is, hogy azt gondolom, hogy nem kell hozzá egy nagy tudomány, vagy nem kell hozzá egy nagy szellemi magasság észrevenni azt, hogy ez a legérdekesebb alaptanítás a hatból. Mert ugye az, hogy megtérünk a halott cselekedetekből, mindenki számára egyértelmű az, hogy mi higgyünk Istenbe, teljesen természetesen az alapbemerítkezés, az is alap. A halottak feltámadása nyilván, tehát az a lényeg, nem? Tehát az egésznek a lényeg az, hogy mikor meghalunk, nem a pokolba kerülünk, hanem a mennybe. Tehát ez mindenképpen egy fontos alap. Meg az, hogy lesz örök ítélet. Hát ez az egésznek a szintén a lényege. Tehát ez egy olyan tanítás, amely a föld jövőjéről szól, az emberiségnek a jövőjéről. Ez nagyon különleges és fontos. És mindeközben az egésznek a közepén ott van az a tanítás, hogy a kezek rátevése, kézrátétel. Én nem tudom, hogy foglalkoztatok-e már vele, én megkérdeztem Istentől, általában úgy van, ha nem értek valamit, akkor megkérdezem őt, mert ő okosabb, bölcsebb, áldásul az van írva a Bibliában, hogy mindenre válaszol, mert mi barátok vagyunk, és azt mondta Jézus, hogy a barátság jele a János 15-ben, hogy mindent elmondok nektek. És uram, miért alap a kézrátétel? Hát szoktuk néha úgy gyakorolni, nyilván nem arról van szó, hogy valakire úgy ráteszed a kezed barátságba, vagy átölelet, hanem ez egy tudatos szellemi cselekedet, hogy valakire ráteszem a kezemet, de hát az miért alap? Hát nem tudom, hogy te úgy éled el a keresztény életedet, hogy az egyik alap dolog, ami az életedet meghatározza, mondjuk csütörtök reggel, hogy van kézrátétel, ami egy alapnak számít az Istennek az igéjében, és az én életemnek az egyik alapja, az, hogy valakihez oda megyek néha, és akkor ráteszem, így van, a kezemet. Jó dolog ez egyébként, meg láttunk már, hogy jelek és csodák történnek, vagy akármi történhet, de miért alap? Tehát ezt fogjuk a mai nap megnézni, és miután ezt megértettem, lelkesebb lettem, és azt is megértem, legalábbis én úgy gondolom, hogy valamilyen szinten megértettem, hogy miért egy alap dolog. Nézzük meg először, hogy hogyan működött ez az Ószövetségben. Az első ige, talán az első hely, ahol említve van a kézrátétel, a Bibliában, az az 1 Mózes 48-ban van megírva. A történetnek az a lényege, hogy az első szülött fiú örökölt az áldást. És akire a jobb kezét rátette az atya, az első szülött fiú, amikor rátette, onnantól kezdve ő volt az új patriárka, tehát ő volt az, aki az egész vagyon, meg szolgák, meg minden fölött rendelkezett, és ez egy nagyon fontos esemény volt. Emlékeztek rá, hogy pontosabban nem ez volt az első sztori, mert most említem az ezelőttit, hogy Ézsau eladta ezt a jogot. Mert annyira éhes volt egyszerre, azt mondja, nem érdekel engem majd, hogy valamikor ráteszi a kezemet, én most akarok enni. Tehát ez az, amikor az embert a vágyai hajtják, és eladod az örök életedet is a pillanatnyi örömökért és a szenvedélyekért, amikor annyira az ember kielégíti a saját vágyát, hogy nem érdekel, hogy mi lesz az örök életben, messze van, ki tudja, lesz-e pokol vagy menny. Az a lényeg, hogy ma jól érezzem magam. Tehát így élt Ézsau, és egy negatív példa a Bibliában. De itt azt olvassuk, hogy Jákob megáldotta Józsefnek a két fiát, tehát az unokákat, a fiúkkal együtt Efraimot és Manassét. Tehát az 1 Mózes 48-ban, 13-as, 14-es versben azt olvassuk, hogy fogta József mindkettőjüket, Efraimot jobb kezével, Izrael bal keze felől, Manassét pedig bal kezével, Izraelnek jobb keze felől, és közel vitte őket hozzá. Izrael pedig kinyújtotta az ő jobb kezét, és rátette Efraim fejére, pedig ő a kisebb volt, és az ő bal kezét pedig Manassé fejére. Tudva tette így a kezét, mert az első szülött Manassé volt. És nem olvassuk el, de később kiderül a történetből, hogy mivel már meghomályosodtak a szemei, ahogy a régies fordítás mondja, tehát nem jól látott. József azt gondolta, hogy összekeverte őket, mert hát keresztáldással áldotta meg. Tehát úgy kellett volna, hogy a jobb kezét teszi az idősebbre, mert ő örököl, és a bal kezét a kisebbikre is. Milyen érdekes, hogy mennyire fontos volt ez. Ő meg így keresztbe tette, és mondta, hogy apa, hát fordítva. Nem tudatosan, mivel volt egy olyan időszak abban a családban, hogy valahogy mindig a kisebb volt az, amely tovább vitte az áldást. És azt mondja, hogy én tudatosan csináltam, tettem így keresztbe a kezeimet. Nagyon érdekes dolog. És a kisebbiken lesz a nagyobb áldás. Oké. Tehát ezt átbeszéltük, hogy ez volt az első, amikor az 1 Mózes 48-ban, amikor átadta az atyai áldást Jákob az unokáknak. Erről nem akarok többet beszélni, ez egy érdekes dolog. Tehát így szállt atyáról fiúra az áldást. Így adták tovább. Ez egy ilyen generációs áldás. Viszont szeretnék felolvasni egy igét, amelyről a 9 órás úrvacsori alkalmi is szó volt. Ez nagyon érdekes. A 3 Mózes 16-ból nem az van talán kivetítve, vagy nem ez lesz kivetítve, de mindegy, ti olvasátok azt, én meg felolvasom a másikat. Tehát így két igét is megkaptok. 3 Mózes 16, azért meg közben rájöttem, hogy ez jobb, igen. Így reggel, úgy óra átállítás közben. Itt a engesztelés, és nagyon jól mondta Andika, hogy szó szerint ez nem engesztelés napja, hanem befedezés napja. Az azt jelenti, ez olyan dolog, tudjátok, hogy van, amikor eltűnik valami, ami azt jelenti, hogy Jézus Krisztus kiengesztelte Istent, és hogy ő elvette a mi bűneinket, de amikor az Ószövetségben bemutatták az áldozatokat, az nem kiengesztelés volt, tehát nem szerzett engesztelés, csak befedezte. Ez azt jelenti, olyan ismerős ez nem, mint amikor gyerek vagy és takarítasz, hogy valamikor teljesen összeszeded a szemedet és kiviszed, vagy van egy másik módja is, amikor úgy kicsit arrébb teszed, vagy azért minden férfi ismeri ezt, tudjátok, amikor rendet kell tenni, és úgy gyorsan úgy beteszel valamit, és hogy később lehet, hogy lebuksz, de most nincs időd, és akkor úgy befedezed. Tehát úgy betakarod, hogy ne látszódjon. És az Ószövetségben a bűnökkel ez történt, hogy úgy Isten előtt befedezést nyert az engesztelésnek a napján, és ott azt olvassuk, hogy ez egy nagyon érdekes módon történt meg, tehát 3 Mózes 16, 21-es verstől, és tegye Áron mind a két kezét az élő baknak fejére, és vallja meg fölötte Izrael fiainak minden hamisságát, és minden vétkét, mindenféle bűneit, és rakja azokat a baknak fejére, azután küldje el az arra való emberrel a pusztába, hogy vigye el magán a bak mindenő hamisságukat kietlen földre, és hogy bocsássa el a bakot a pusztában. Na most, itt arról van szó, ugye, hogy minden bűn büntetése halál. És amikor valaki vétkezik, meg kell halnia is. Isten tett egy engedményt, erről beszéltem talán 2 héttel ezelőtt, hogy ne kelljen meghalni annak, aki vétkezett, hanem tett egy olyan engedményt, hogy átvállalhatja valaki a bűnét, és ez az Ószövetségben egy állat volt. És nagyon érdekes módon történt ez, hogy az egész népnek a bűnét rátették egy állatra, egy bakra, és úgy olvassuk, hogy úgy ment át a bűn, a nép bűne, ami ott volt akkor a főpapon az állatra, hogy rátette a kezét, és ráolvasta, és onnantól kezdve rajta volt az egész, és ki kellett küldeni a pusztába, mert bűnös lett. Egyébként egy kicsit komikus sztori, most gondold el, hogy ott áll egy bak. Ott áll az egész nép, ott áll a nagy főpap, az is meg van írva, hogy milyen cérnában legyen a ruhája, tehát ez egy nagyon komoly dolog, és akkor ráteszi a kezét, és akkor ő meg néz rá. Én nem tudom, de én nem szívesen lettem volna egy főpap, mert úgy, hát annyira sajnálom az állatot, úgy néz rád az a bika, az egy kis borjú szemeivel, és akkor te meg elkezded mondani, hogy és akkor átadom, ahogy ráteszem a kezem, az összes vétkét, amit ez évben elkövetett ez a nép, legyen rajtad ez a bűn, és az összes hazugságot van most rajtad, valami ilyesit mondhatott, ahogy átadta, és a sok paráznaságot van rajtad, és a sok részegség, a sok idétlenség, és szegény állatot nézett, és akkor átkerült rá az összes bűn, és akkor, na, te nagyon bűnös vagy, menjél innen. És kizavarták a pusztába, és ott ugye eltűnt, a többit meg leölték. De a kézrátétellel a bűn az emberekről átkerült az állatra, tehát a kézrátétellel átadták, és azt kellett csinálni, hogy rátette a kezét. Magyarul van egy törvényszerűség, ami azt jelenti, hogy amikor valakire ráteszed a kezedet, akkor tudsz dolgokat közvetíteni. Tehát nem amikor átöleljük egymást, hanem amikor tudatosan ráteszed a kezed, akkor szellemi dolgokat lehet közvetíteni. Ezt Isten így teremtette az embert, és ez mindig is így volt a Bibliában, és szeretnénk most megnézni az Új Szövetségben nagyon röviden, hogy milyen dolgokra használatos a kézrátétel, és hogy hogyan is működik ez. A Márk 16-ban van egy nagyon jól ismert ige. Jézus Krisztus feltámadása után elbúcsúzik a tanítványoktól, elmondja a legfontosabb utolsó dolgokat. Márk 16-ban 16-os, 17-es és 18-as verset szeretném felolvasni. Azt mondja Jézus Krisztus, hogy aki hisz és megkeresztelkedik, üdvözül. Aki pedig nem hisz, elkárhozik. Azokat pedig, akik hisznek, ilyen jelek követik, az én nevemben ördögöket űznek, új nyelveken szólnak. Kígyókat vesznek föl, és ha valami halálosat isznak, meg nem árt nekik. Bedegekre vetik kezeiket is, meggyógyulnak. Tehát a kézrátételnek az első fontos eleme, amiről itt olvasunk, hogy gyógyulást, gyógyítást lehet közvetíteni a kézrátétellel, ami nagyon érdekes dolog, ami azt mondja, hogy valakiért imádkozol, ráteszed a kezedet, és ő meg fog rajtad keresztül gyógyulni. Milyen érdekes dolog ez? Hogy működik ez, hogy megérintesz valakit, és a te érintésedtől gyógyul meg? Tehát nem az Isten keze érinti meg őt, nyilván ő, tehát ő végzi, de neked kell ezt megtenni, és te közvetíted ezt, és ezek szerint neked van valamid, egy olyan szellemi dolgod, amit tovább tudsz adni, amely egy csodálatos dolog, tehát egy gyógyulás lehet. És kétféle módon említi egyébként a Biblia a gyógyulást, hogy hogyan történik meg. Az egyik, amikor valaki hisz, akkor imádkozik valakiért, és ráteszi a kezét, és meggyógyul. Látszik a szövegkörnyezetből, hogy valószínűleg itt nem keresztény emberekről van szó. Tehát amikor imádkozunk, a hívők imádkoznak nem hívő emberekért, és meggyógyulnak. Ugye ezt csinálta sokszor Jézus, rátette a kezét, és gyógyított. Van egy másik a Jakab 5-ben, amit sokat szoktunk idézni, amely arról szól, az az ige, hogy ha valaki köztetek, tehát ha valaki keresztényként beteg, hívja magához a gyülekezetnek a véneit, és ők kenjék meg olajjal, és a hitből való imádkozás meggyógyítja a beteget. Ha valóban hitből imádkoztál, akkor a beteg meggyógyul. Természetesen semmilyen mágia nincs az olajban, és nem maga az olaj végzi a gyógyítást, hanem az a Szent Szellemnek a jelképe. De érdekes, azt mondja a Biblia, hogy mikor a hívőkért imádkozunk, akkor általában megkenjük őket olajjal. Ez nem azt jelenti, hogy nem lehet kézrátétellel imádkozni a hívőkért, hanem azt jelenti, hogy néha megkenjük őket olajjal. Egyébként mind a kettő dolognak a lényege maga a hit, de az olaj, az minek a jelképe? A Szent Szellem. Ki az, aki gyógyít? A Szent Szellem. Azt mondja a Biblia, hogy Jézus nem önmagától gyógyított, amikor a Földön volt, hanem a Szent Szellem kente fel őt. Tehát ő ember volt, és nem Isten fiaként gyógyított a Földön, hanem emberként gyógyított. Amen. Most nem akarok belemenni, de sokat beszéltünk már erről, sok ige van erről. Azt olvassuk, az apostolok mondják róla, hogy amikor szerte járt Jézus, így olvassuk a Bibliában, a Szent Szellem kente fel őt. Tudjátok, a 40 napos böjt után kapott hatalmat arra, hogy imádkozzon emberekért. Tehát ő bemutatta, milyen az, amikor egy ember Isten szerint valóan él, és kap felhatalmazást a Szent Szellem által, és ezt mutatta be Jézus Krisztus. A Róma 8 azt mondja, hogy viszont bennünk ugyanaz a Szent Szellem van, aki Jézust feltámasztotta a halálból. Miért? Mert ez a szellem, aki Jézus feltámasztott a halálból, megeleveníti a ti halandó testeteket. Tehát az a Szent Szellem megeleveníti a testet. A Szent Szellem az, amely újjászül bennünket, amely erővel hatalmaz fel, és mit mond a Róma 8, hogy a mi testünket megeleveníti. Tudod, a Szent Szellem a testedet is meg tudja eleveníteni. Jó ez? Egyébként jó hír. Ennek a jelképe az olaj. Tehát szeretném elmondani, hogy az egésznek a lényege, hogy mi higgyünk, És amikor hitáltal imádkozunk, mert azt mondja a Biblia, hogy akik hisznek. Nem azt mondja a Biblia, hogy a vezetők, nem azt mondja a Biblia, hogy különlegesen kiválasztott emberek, nem azt mondja a Biblia, hogy vannak papok, akik imádkoztatnak emberekért, hanem akik hisznek, betegekre vetik kezüket, és azok meggyógyulnak. Tehát a hit által való ima, és ez a hit mindenkire vonatkozik, te döntöd el, hogy hiszel-e vagy sem. Tehát ez egy általános felhatalmazás, hogy bárkin keresztül, aki újjászületett és hisz Istenben, gyógyulások történhetnek. Amen. És ez egy fantasztikus dolog, és a gyógyítást te tudod közvetíteni. Akkor is, ha éppen te nem vagy teljesen egészséges. Emlékszem, sokszor mondtam Istennek, Uram, először gyógyíts meg engem. Csak tudod, érdekes dolog egyébként, mert attól, mert te beteg vagy, attól még általad nagyon sok ember meggyógyulhat. És éppen olyan dolog egyébként, hogy amikor valaki felé evangelizálsz, és azt mondod, hogy térj meg, mert Jézus megbocsátja minden bűnödet, az nem azt jelenti, hogy neked egyáltalán nincs bűnöd, igaz? Tehát ha arra vársz, hogy akkor fogsz evangelizálni, amikor tényleg szent leszel, akkor majd a mennybe lesz az első pillanat, ott viszont nem lesz bűnös. Tehát ott végül is nagyon könnyű lesz evangelizálni. Ha azt akarod, hogy mindenki az evangéliumra hallgasson, amikor evangelizálsz, akkor kezd el a mennybe. Mert ott mindenki hinni fog, de ott nincs értelme a hitnek, mert látni fogunk mindent, igaz? Tehát ha lát valaki valamit, akkor már nem kell hinnie. Hitnek akkor van értelme, vagy akkor van lényege, amikor még semmit nem látsz. Éppen ezért nehéz, de ezért fantasztikus dolog. Tehát át tudsz közvetíteni egy csodát. Én annyi sokszor meglepődtem már, emlékszem, amikor először, nem tudom miért, tehát volt egy időszak, amikor elkezdtem imádkozni emberekért, és sorban meggyógyultak, és utána ez elmúlt. Utána volt megint egy ilyen időszak, megint elmúlt, olvastam sok ilyen nagy szolgálónak az életét, sokan küszködtek már hasonló dologgal, mai napig nem tudom, hogy akkor az miért történt, és utána miért múlt el. Hogy indult be. De arra emlékszem, sose felejtem el, hogy ott álltam, 2004-ben volt, álltam a könyvesboltba, és így néztem a kezemet. Mert úgy rátettem emberekre, és elképesztő dolgok történtek egy időben, és jártam az országot, vagy másik országban voltam, és nem értettem, de tudtam, hogy én nem éreztem semmit, de rátettem a kezem, és abban a pillanatban úgy fúj, ilyen áramütés érte őket, és hatalmas dolgok, és csak néztem, mondom, Uram, mi változott? Emlékszem, így mozgattam, és hát fiatal voltam, tudjátok, sok minden belefér, de akkor kérdeztem az Urat, hogy Uram, hogy van ez? Én nem érzek semmit, és úgy átmennek a dolgok, és elkezdtem azon gondolkodni, hogy milyen érdekes ez a kézrátétel. Szeretném elmondani, hogy ha hit által imádkozunk valakiért, és ráteszed a kezedet, általában ott valami elindul. Sosem mondja a Biblia, hogy egyből. Tehát, hogy hogyan gyógyul meg valaki, hogy elindul egy folyamat, vagy éppen egyből meggyógyul, lehet így is, lehet úgy is. Nagyon örülünk, amikor egyből történik valami. Lehet, hogy nem történik egyből, de ha nem látsz semmit, az nem jelenti, hogy nem történt semmi. De tedd. Nagyon fontos dolog. Tegyük. Tedd. Ha tesszük, és erre fókuszálunk, előbb-utóbb meg lesz az eredménye. Amen. Imádkozzunk hit által. Imádkozz betegekért. Ne add fel. Fogok erre példát mondani, hogy következőben, hogy nekem mennyire sokat jelentett egy-két dolog ezzel kapcsolatosan. Sőt, ebben a pontban fogom elmondani. Abcsel 8, ez a következő. Tehát az egyik dolog, betegekre vetjük a kezünket, és azok meggyógyulnak. Abcsel 8, tudjátok, ez egy fantasztikus városi ébredés. Azért szeretem az Abcsel 8-at, mert egy városi ébredés van benne leírva, pontosabban egy térségnek az ébredése. 14-es verstől 18-as versig fogom felolvasni. Szamáriáról van szó. Ezt olvasjuk, mikor pedig meghallották a jeruzsálemi apostolok, hogy Szamária bevette az Isten igéjét, elküldték azokhoz Pétert és Jánost. Kik mikor lementek, könyörögtek éretük, hogy vegyenek Szent Szellemet, mert még senkire azok közül nem szállt rá, csak be voltak merítkezve az Úr Jézus nevére. Akkor kezeiket rájuk tették, és vettek Szent Szellemet. Mikor pedig látta Simon, az ugye a varázsló volt, hogy az apostolok kézrátétele által adatik a Szent Szellem, megkínálta őket pénzzel. Ez ugye akkora hatalom volt, hogy valaki fizetni akart azért, hogy legyen nekem ilyen hatalmam, ami azt jelenti, hogy az apostolok rátették a kezeiket a Szamáriabeli megtért emberekre, és vettek Szent Szellemet. Magyarul a világ legnagyobb ereje, amely fenntartja a Földet, igaz? Az Istennek a szelleme, és az a teremtő erő. A teremtéskor a Szent Szellem lebegett a vizek felett, és ez a Szent Szellem ment le a pokolba, és kihozta Jézust a halálból, és milyen érdekes, hogy egyszerű emberek, paraszt emberek, halász emberek ráteszik a kezüket emberekre, és közvetítik ezt a Szent Szellemet, és betölti őket. Ha belegondoltok ebbe, akkor rájövünk, hogy mekkora megtiszteltetésben van részünk, nem? Én sokszor mondtam már az Úrnak, hogy Uram, én nem biztos, ha ennyim lenne a Szent Szellem, ugye én lennék az Isten és az én szellemem, én nem biztos, hogy csak úgy odaadnám ilyen gyarló embereknek, hogy na akkor a te kézrátétel által ide megy, oda megy. Majd lehet én megcsináltam volna, de hát én félteném nagyon, nem? Tehát a Szent Szellem a legnagyobb erő. Úgy olvasjuk, hogy ott van fent a mennyben, és olyan, mint egy tűzoszlop. És amikor az Úr szól, lejön, és megemészt bármit. Tehát meg tud bárki gyógyítani, ha elmegy a pokolba, akkor az összes lánc megtörik. Elképesztő a Szent Szellem egyébként, egyrészt szelíd, egyrészt nem látod, de tudjátok, hogy jött le a földre legelőször, pünkös napján, tűzben. Tehát lejött is. Láttatok azt a képet? Talán én is megosztottam, amikor Afrikába imádkoztak, és ugyanúgy egy gyülekezetre mindenkire rászállt, és egy ilyen tűzcsóba volt emberek fölött. Megteszi az Úr. Timor-szigetén, Meltarit talán hallottátok, jönni akkor nem Magyarországra, hogy az történt, hogy ahogy úrvacsoráztak, nem volt bor a szigeten, csak víz, és ahányszor úrvacsoráztak, amíg nem lehetett bort kapni, borrá változott a víz. Az úrvacsora, és ez sok időn keresztül történt. Tehát kiöntötték a vizet, és mikor megfogták, akkor ilyen vörös bor lett, jó finom bor, és megitták. Az egész egyébként, ha jól tudom, úgy kezdődött, hogy elkezdtek prédikálni. Tudjátok, hogy Indonézia részén van ez, és ez a legnagyobb muszlim közösség ott van, és nagyon bántották őket akkor is már a muszlimok, talán ez a 60-as években volt, és ők hirdették az Isten igéjét, ők meg tönkretették mindig a templomokat, tehát éjszaka felgyújtották, és hát nagy háborúság volt a kettő között, de elkezdték a két vallás között, elkezdték hirdetni az igét, és egyszer az történt, hogy egy olyan nagy muszlim vezető, akit nagyon szerettek, az meghalt, tehát egy nagy tenkintélyű ember, és annyira kétségbe voltak esve, hogy megkeressék a keresztényeket, hogy na, annyi sokat mondtátok, hogy ha imádkoztok, feltámad a halott, meg ez, ti Istenedek ezt hirdeti, tessék, gyertek el a temetésre, itt van. Hát ugye, jó meg voltak ijedve, de már most nem volt visszaút. Tudjátok, ott élet-halál harcról szól az egész, és ha nem sikerül, akkor lehet, hogy vége az életednek. Hát kénytelen vagy olyankor nem úgy imádkozni, hogy lehet, hogy ez az utolsó dolog, amit teszel az életbe. És feltámadt az ember, és hirtelen megváltozott minden, és Istennek a szelleme kiárat. Na, tehát az azt jelenti, hogy a Szent Szellem az egy elképesztő hatalom, és nem látod, de ott van benned. És ezt tovább tudod adni. Ez az egyik kedvencem egyébként. Tudjátok, hogy olyan sokat imádkoztam, hogy Isten szellemet öltsön be annak idején, hogy annyi éven keresztül, hogy 1997-ig imádkoztam, amikor betöltött, és utána elkezdtem imádkozni azért, hogy töltse be az embereket. És pont ma reggel számoltam ki, hogy 7 éven keresztül imádkoztam, hogy tudjam továbbadni. És semmi nem történt. Annyira lelkes voltam, és azon gondolkodom, hogy nem adtam fel. 7 éven keresztül imádkoztam naponként. Volt olyan, hogy napi sok-sok órát, éjjel-nappal, hogy Uram, szeretném továbbadni, én ezt akarom. És semmi nem történt. 7 éven keresztül. Még nem egy szép nap, csodálatos májusi napon 2004-ben, amiről szó volt, amikor néztem a kezemet, egyszer csak előre hívtam embereket, és túl sok ember előre jött, és egyszer minden megváltozott. Rátettem a kezemet az emberekre, és abban a pillanatban új nyelveken szóltak meg, és láttam az emberekből, hogy milyen szellemiségek vannak, milyen hamis szellemiségeket, megkérdeztem Istentől, hogy benne mi van, miért ilyen a szeme, miért ilyen sötét, elmondta, hogy ezt tette, ez van benne, megkérdeztem, tényleg az volt, imádkoztam, megszabadult, és nem is értettem, hogy idáig csak szenvedtem, semmi nem történt, és egy nap alatt így valami áttört. És annyira boldog voltam, és ez van bennem a gyógyulással kapcsolatosan is, hogy 7 éven keresztül imádkoztam, csak nem adtam fel. És egy nap áttört. És onnantól kezdve imádkoztam emberekért, és nagyon szerettem ezt, hogy imádkozzunk, hogy törjön át. És valami történt az életemben. Sok embert megkerestem már, hogy magyarázzátok-e, hogy akkor mi történt. Nem kaptam rá igazából magyarázatokat, az, hogy hát az Úr adott valamit, valami megváltozott, valami áttört. Jó, ezt eddig is tudtam, de valószínűleg nincs is rá jó magyarázat. Tényleg áttört, valami beért, de nagyon szeretem ezt. És azóta imádkozok, és ugyanígy lesz a gyógyulással is, hogy betegekre vetjük a kezeinket. Lehet, hogy már 6 éve imádkozunk, és még igazából nem történt áttörés, de várjuk meg a 7. Amen. Ezért lelkesített engem ez az üzenet. Tudod, visszagondoltam arra az időszakra, hogy 7 év kudarc után annyira boldog voltam, amikor áttört, és azt mondja a Biblia, hogy amikor a hit által harcolunk, akkor olyanok vagyunk, mint a szülőnő, mint mikor vajudik a szülőnő. Hogy rendkívül sok fájdalmat ér át, de abban a pillanatban, amikor meglátja a megszületett babát, hogy ő az én gyermekem, azt olvasjuk, igaz, hogy elfelejti minden fájdalmát, és ott van a nagy öröm. 3 gyerek született, 3 gyerekem született, mind a 3-nál ott volt. Tudom, hogy ez tényleg így történik. Az elsőnél annyira nagyon erős katarzis élmény volt, hogy amikor megszületett Dávid, akkor annyira boldog volt Szima, hogy közvetlenül a szülés után azt kérdezte, hogy na, mikor jön a következő? És akkor mondtam neki, hogy várj egy kicsit, nekem még szükségem van egy kis időre. Ugye férfiaknak ez nehezebb. Rád kell élni a szülést, ugye ott minden dolgával együtt. De azt mondja a Biblia, hogy amikor áttörik, akkor elfelejted az összes hosszú kudarcos időszakot. Tudod, azt mondod, hogy oly régóta imádkozok már, és annyi sok mindenkire rátettem a kezemet. Lehet, hogy otthon gyakoroltad már sok mindenen. És még nem történt semmi. Amikor át fog törni, akkor el fogod felejteni ezt a hosszú időt. Én is elfelejtettem a 7 évet, csak arra emlékszem, hogy az a nap. Nem tudom, lesz olyan a mennybe, de szeretnék úgy visszamenni, és hogy, vagy megnézni azt, hogy milyen volt az, mert olyan csodálatos volt. És tudtam, hogy valami nagyon megváltozott. És fantasztikus dolog, ahogy az Istennek a szellemét tudjuk közvetíteni, ahogy ráteszük a kezünket emberekre. Egyébként itt is igaz az, hogy nem csak kézrátétellel adatik a Szent Szellem. Sose felejtem a Erdélyben, amikor ifi konferencián nagyon sok fiatal jött, és mondtam, hogy hát nem tudunk most már kézrátétellel imádkozni ezért a sok emberért, és akkor eszembe jutott, hogy olvastam a Bibliában is, meg történetekben is, hogy egyszerre rá tud szállni a Szent Szellem sok emberre, és akkor mondtam, hogy próbáljuk ki. Fogjuk meg egymás kezét, és csináljunk egy nagy kört, az egész csapat egy nagy körbe, és majdnem mindenki megszólalt úgy egybe. És mondtam, hú, úgy is jó, hogy így csak ennek a kezét, meg ennek a kezét fogom, meg ő, meg a többét, és úgy végment az áram. Az egyik legnagyobb élményem az volt, amikor, ezt nem tudom, meséltem-e nektek, de én nagyon fázós vagyok, azt tudjátok. Tehát én, ha 40 fok van, én kint vagyok a napon, nagyon szeretem, ha szobában 30 fok van, mondom, legalább nem kell fűteni. Tehát én nagyon-nagyon szeretem a meleget, de nagyon nem bírom a hideget. És imádkoztunk egy konferencián Szent Szellem keresztségért, és esett a hó. Hideg volt, és nem volt máshol hely, csak a fészerben, az ugye kint volt. És én annyira fázos vagyok, hogy kimentünk az emberkkel, és mondtam nekik, hogy figyeltek, én annyira fázok, hogy kérlek titeket, hogy az összes hiteteket szedjétek össze, és körülbelül 30 másodperc alatt töltsem már be mindenkit a Szent Szellem, mert én többet nem fogok imádkozni, mert ide fagyok. És akkor azt mondja, Jézus nevében most szólaljatok meg. Meg is szólaltak gyorsan mindez egyszer, és be is szaladtunk. És valaki kérdezte, hogy te nem imádkozol embereket, de már meg volt, itt vannak. Tudjátok, néha a hideg hozzá elő a csodát. És tehát az azt jelenti, hogy akkor nem kellett kézrátétellel imádkozni, nem mindig ugyanúgy történnek a dolgok, nem baj, csak történjen, nem? És elékeztünk a következő ponthoz, 1 Timóteus 4.14. Ez is egy nagyon érdekes dolog. És valamiről még szeretnék beszélni, amit kifelejtettem, de most el fogom mondani. Tehát 1 Timóteus 4.14. Megnevesd a kegyelemnek benned levő ajándékát, amely adatott neked prófétálás által a presbitérium kezeinek rád tevésével. 2 Timóteus 1.6 ugyanezt mondja, emlékezhetlek téged, már Pál mondja Timóteusnak, hogy gerjesz fel az Isten kegyelmű ajándékát, amely benned van az én kezeimnek rád tétele által. Egyszer azt mondja a Pál apostol, hogy a presbitérium tette rád a kezét, egyszer azt mondja, hogy én. Valószínűleg Pál profétai módon kapott egy proféciát, rátette a kezét, és a többi vezető is, tehát valószínűleg így történt. De azt olvasjuk, hogy ajándékot adott át Pál. Tehát nem csak a Szent Szellem kerességet, hanem ajándékokat is át lehet adni kézrátétellel. Milyen érdekes dolog ez, nem? Hogy valamit úgy át tudsz adni. És azt mondja Pál, hogy így át tud menni egy ajándék. És szeretnék valamit nektek mondani. Amit én gyakorlok, hogy a kézrátétellel át tudsz adni olyan dolgokat, ami neked van, de sosem tudsz átadni olyat, ami neked nincs. És éppen ezért szoktam nagyon sokat magamért imádkozni. Egy időben azt mondtam, hogy Uram, nem vagyok én önző. Én annyira szeretném az áldást, és szeretnék birtokolni dolgokat, de egy idő után rájöttem, hogy nem vagyok önző, mert csak azt tudom átadni, ami nekem van. Tehát ha nekem nincs valami, akkor azt nem tudom továbbadni. De ha van valamim, akkor azt át tudom adni, és a másik számára is áldássá tudok lenni. Emlékeztek, hogy amikor Péter elment, és az ékes kapunál ott volt a sánta, aki koldult, és kért tőle valami kis pénzt. És mit mondott neki? Aranyom és ezüstöm nincs. De amim van, azt neked adom. A názreti Jézus nevében kelj fel és járj. Tehát Péter a példaképpen egyébként az Új Szövetségből nagyon tetszik nekem. Azt mondtam, Uram, ezt szeretném, ezt a magabiztosságot. Pontosan tudta, hogy milyen nincs. Ugye aranyom, ezüstöm nincs. Lehet, hogy maximum 80 márka volt a zsebében, német márka. Tehát, hogy nincsen pénzem. Azt is tudta, milyen nincs, de azt is tudta, hogy milyen van. Amin van, azt odaadom neked. Milyen jó az az élet, nem? Jézus nevében kell, mert tudom, hogy ez nekem van, ez olyan egyszerű dolog. Csak tudod, nézd meg, hogy Péter annyi sok dolgon kudarcon keresztül ment, annyi sokat volt az Isten előtt, éjjel-nappal ott volt, imádkozott, Szent Szellem betöltötte, míg nem elérkezett arra a pillanatra, hogy tudta pontosan, hogy nekem ez van. Én is ugyanezt éltem át 2004-ben, hogy tudtam, hogy van valamim, és onnantól kezdve olyan nyugodtan imádkoztam, és rájöttem, hogy a sokkal jobb volt, hogy ezért imádkoztam éveken keresztül, hogy legyen valamim, mert akkor nagyon könnyű átadni. Általában, amikor imádkozunk betegekért, nagyon sokszor sírunk az Isten előtt, igaz? A női konferencián, akik ott voltatok, hallottátok azt, amikor Attila, Fóris Attila bizonyságot tett arról, hogy is hirdette a gyógyulást, hogy van Istennek van gyógyulása, de amikor a felesége halálos beteg lett, gyógyíthatatlan betegségbe került, akkor csak sírt Isten előtt, és az Úr szólt hozzá, hogy nem kell engem meggyőzni arról. Mert ugye, amikor sírunk, hogy Uram, gyógyíts meg, miért nem gyógyítod meg, ennek az imának nem sok értelme van egyébként, bár nagyon sokat gyakoroljuk, és legtöbbet ezt. Sírunk az Úr előtt, Uram, tedd meg kérlek, nem fogja így megtenni, Uram, így gyógyíts meg, úgy gyógyíts meg, de igazából a Bibliában nem nagyon látunk ilyen imákat, amikor betegekért imádkoztak. Azt látjuk, hogy azt mondja, amin van, azt neked adom. Tehát legyél tudatában annak, hogy mi az, amivel rendelkezed, milyen hatalmad van szellemileg, és azt add tovább. És éppen ezért, amikor betegekért imádkozok, általában nem betegekért imádkozok sokat, hanem magamért, hogy az Úr adja az ajándékokat, áldjon meg, tegyen erőssé, mert utána nagyon egyszerű lesz valakire rátenni a kezelmet, hogy gyógyuljon meg, és ez fog áttörni. Értitek? És ez nem önzőség, de amit nincs, azt nem tudod továbbadni. Ezért kérd Istentől. Én el szoktam mondani, és én nagyon szeretem ezt a tanítást, hogy van egy klasszikus tanítás, hogy ne a kezét keressük Istennek, hanem az arcát. Ismerős ez? Hogy az Istennek a jelenlétét keressük, ne az áldását. Ez nagyon szép, csak nem biblikus. Mert a Biblia azt mondja, hogy akard az áldást. Az 1 Korintus 14 úgy kezdődik, hogy akard minden jobban a szellemi ajándékokat. Egész nap akard. Ha mi nincs, kérd Istentől. Tudod, miért fontos ez? Azért, mert ha Isten nem áld meg, és nem tőle kéred az áldást, úgy is megáldod magad. Megfigyeltem azokat az embereket régen, akikre nagyon felnéztem, és azt mondták, hogy fiam, az Urat kerest. És ne az anyagi dolgokkal foglalkozzál a gyülekezetbe, bánd meg a bűneidet, menj az Úr elé, és tényleg vele foglalkozzál. És egyáltalán ne a világ érdekeljen meg az anyagi dolgok. Ugyanezek az emberek hétfő reggel felkeltek, és keményen dolgoztak, és egyetlen forintot nem akartak elengedni. És akkor mondtam, hogy hát most mit csinálunk? Hát meg kell élni, dolgozni kell, a családnak a betevő. De hát érted, egész héten az áldásért harcolt, de a Bibliában, vagy a vasárnap délelőtt a gyülekezetbe eljátszottuk azt, hogy mi csak az Urat figyeljük, de egész héten, amikor elkezdtünk dolgozni, akkor az áldásért gürcöltünk éjjel-nappal, és ez nem baj, mert nyilván dolgozni kell, csak értitek az egésznek a lényegét? Hogyha azt mondod, hogy nem kell az áldás, meg csak az Úrnak az arcát keresem, akkor az azt jelenti, hogy magadat fogod megáldani, és egész nap dolgozol. De sokkal jobb őszintén elmondani, hogy Uram, én őszinte vagyok. Állj meg úgy, ahogy csak akarsz. Nagyon szeretném, hogy áldott legyek, mert azt mondja a Biblia Ábrahámnak, hogy megáldalak téged, és áldás leszel. Tehát én csak úgy tudok áldás lenni, ha én áldás vagyok. Ha egy keserű ember vagyok, ha azt gondolom, hogy nekem semmim nincs, ha csak sírok Isten előtt, akkor csak ezt tudom továbbadni. Ezt a szellemiséget. De nem akarom ezt továbbadni, én az áldást akarom továbbadni. Én azt akarom, ha velem találkoznak az emberek, akkor azt mondják, hogy találkoztam Zsuzsóval, és megváltozott az életem, mert valamit kaptam tőle, ami nem ő volt, hanem az, aki benne él, mert rendelkezik valamivel, mert megharcolta. És utána néztem a Bibliába, hogy voltak emberek, akik pofátlanul akarták az áldást. Ilyen volt mondjuk Jábec, nem? Olyan nagyképű volt, hogy Uram, áld meg engem jobban, mint mindenki mást. Úgy szeretnék, szélesíts ki a határaimat, hogy jó sok legyen nekem. És azt mondta az Úr, ez az ember tetszik nekem. Értitek? Tehát a Bibliában ilyet nem olvasunk, hogy valaki nagyon akarta volna az áldást, az Úr meg azt mondta, hogy hát, ez nekem nem tetszik, hanem azt mondta, akkor áldjuk meg. Jákobnak egyszer megjelent Isten. Az egyik legjobb példa rá Jákob. Egy igazi zsidó. Én áldott akarok lenni. És azt mondta neki Isten, hogy feljött a hajnal, engedj el, én nem foglak elengedni, még nem áldottál meg, és én addig el nem engedlek, engem nem érdekel, ha a hajnal feljött, én nem érdekel, hogyha hó esik, engem nem érdekel, ha piros hó esik, engem nem érdekel, ha árvíz lesz a Jordánba, engem nem érdekel, ha kő esik az égből, semmi nem érdekel, amíg meg nem áldasz, addig én el nem engedlek, és utána mit mondott róla Isten? Mit mondott neki? Harcoltál emberrel és Istennel, és te győztél. Egy kicsit olyan Isten káromló gondolat ez. Nem? Hogy lehet Istent legyőzni? Annyira akarta, hogy azt mondta, Isten, odaadom neked. És adott neki egy új nevet. Eddig csaló voltál, most pedig Isten hercege. Egy éjszaka alatt. Mert azt mondta, én nekem ez kell. És tetszett Istennek. És sorolhatnám az összes többit embert, aki azt mondta, hogy Uram, én akarom. Akarom. Ezzel nem önző vagy. Akkor vagy önző, ha mindig akarsz magadnak áldást, és azt nem adod tovább. De a kézrátétel az azt jelenti, hogy én meg vagyok áldva, de jó, hogy nekem van valami, átadom neked, hadd legyen neked is. Értitek? Tehát az rossz indulat, amikor akarsz mindent magadnak, de nem adod tovább. De az nagyon jó, ha nagyon sokat akarsz, de mindent továbbadod. Miért? Mert ha továbbadod, akkor kettős kenete lesz benne. Értitek? Tehát ha van valamid és továbbadod, az ajándékot az tovább mehet. Nézzétek meg, mit mondott Pál apostol. A Róma 1:11-12-ben, ezért tetszik nekem ez az ige. Lassan a végére érünk, mert az utolsó pontról nem fogunk sokat beszélni, csak megemlítem. De ez nagyon tetszik, hogy hogy készült a rómaiakhoz. Tudjuk nagyon jól, hogy Pál úgy írt a Róma belekhez írt levelet, hogy még nem volt Rómában. És azt olvassuk az első rész 11-12-es versében, mert kívánlak titeket látni, hogy valami szellemi ajándékot közöljehessek veletek a ti megerősítésetekre, azaz, hogy együtt felbuzduljunk ti általatok egymás hite által, a tiétek meg az egyém által. Pál, bár alázatos ember volt, de nem volt álszerény. És azt mondta, hogy nagyon vártam már, hogy találkozhassak veletek, mert ha találkozok, átadok szellemi ajándékokat. És akkor meg fogtok erősödni. De ha én átadom a szellemi ajándékokat, ezáltal, hogy ti gyakoroljátok, én is meg fogom erősödni, tehát mindenki erős lesz. A szellemi ajándékok nem azért kellenek a gyülekezetbe, ez sokan úgy tartják, hogy ilyen karizmatikus szórakozás, nem, hanem azért, mert ez megerősít. És tudod, mit mondott Pál apostol? Én elmegyek hozzátok, imádkozni fogok értetek, és kaptok szellemi ajándékokat, és erősek lesztek általa, és ezáltal, hogy gyakoroljátok, én is erős leszek. És rájöttem, hogy ezért fontos alaptanítás a kézrátétel, értitek már? Tehát, hogy át tudunk adni valamit, visszakapunk valamit, és ezáltal erősödünk. És így kell, hogy működjön egy gyülekezet. Most gondold el, hogy mit mondott Pál apostol. Azt mondta, hogy ide figyelj, én oda megyek, és imádkozok értetek. És az fog történni Rómába ez a vágyam, hogy átadom neked a prófétálásnak az ajándékát, mert az Pálba ugye nagyon erős volt, átadom neked, te meg fogsz erősödni, mert ajándékot kaptál, a Szent Szellem betölt, utána viszont, mivel proféta ajándékod van, olyat fogsz nekem profétálni, azt mondom, hogy És akkor én is nagyon erős leszek. És elmegyek, és te is nagyon erős leszel. Én is, ő is nagyon erős lesz, és ezáltal a gyülekezet robbanásszerűen bátor lesz, erős lesz, Szent Szellemmel teljes lesz, mert átadjuk egymásnak. És ezt jelenti az átadás, a kézrátétel, hogy minden, amit van, add a másiknak, és fogadj el. Adunk és kapunk, de jó dolgokat. Azt mondja a Biblia, hogy a gyülekezet tulajdonképpen erről szól, ezért alaptanítás, mert így néz ki a gyülekezet, hogy én kapok valamit Istentől, azt odaadom neked, te kapsz valamit Istentől, azt átadod nekem, és azáltal te is erős leszel, én is, te is bátor leszel, én is, és ha ilyen lesz a gyülekezet, ki az a hülye ember, aki nem akarna gyülibe járni, nem? Mert a Szent Szellemet is vehetjük magunknak. Ez annyira csodálatos dolog. Azt mondja a Korintusba Pál, az 1 Korintus 1-ben a 4-es verstől fogom felolvasni. Hálát adok az én Istenemnek mindenkor ti felületek, az Istenem a kegyelméért, amely néktek a Krisztus Jézusban adatot, mivel hogy mindenben meggazdagodtatok ő benne, minden beszédben és minden ismeretben, amint megerősítettet bennetek a Krisztus felől való bizonságtétel. Úgy, hogy semmi kegyelmi ajándék nélkül nem szűkölködtök, várván a mi Urunk Jézus Krisztusnak megjelenését, aki meg is erősít titeket mindvégig fedhetetlenségben a mi Urunk Jézus Krisztusnak napján. Egy nagyon érdekes dolog, ha jól elolvassátok ezt az igét, akkor az arról beszél, hogy hálát adok, mert minden szellemi ajándéknak részesei vagytok, és az meg fog titeket nagyon erősíteni, meddig? A Krisztus eljöveteléig. Én azt gondolom, hogy itt Pál egyértelműen leszögezte, hogy a szellemi ajándékok a Krisztus eljöveteléig adattak. Sokan hirdetik azt, hogy ez csak az első keresztényeknek adatott, és utána elmúlt. De hát a Biblia azt mondja, hogy a Krisztus eljöveteléig akar bátorítani, nem? Hát az utolsó napokban még inkább szükségünk van még több szellemi erőre, mint akkor, mert nehéz, gonosz napokat élünk, és éppen ezért a szellemi ajándékú bátorságot ad. Azt ad egyébként a szellemi ajándék? Most úgy őszintén. Ha kiáradnak az ajándékok a gyülekezetre, és működik közöttünk a profétálás, a nyelveken szólás, a szellemek megítélése, a csodatévő erők, a gyógyításoknak az ajándéka, hát az egy bátor gyülekezet. És azt akar Isten, hogy legyünk bátrak, és egymást bátorítsuk. Meddig? A Krisztus eljöveteléig, és azt gondolom, hogy az a gyülekezet, az elragadtatásnak a gyülekezete, az Isten minden ajándékának a teljében lesz. És bátor lesz. Ezért szerintem alaptanítás a kézrátétel. Ezért fontos. Amim van, azt neked adom. Sok legyen neked. Kérj Istentől. Kérd azt, hogy a Szent Szellemnek az összes, amit csak ő akar. Kérj. Kérj bátran. És add tovább. És a következő dolog, amiről nem fogunk beszélni hosszan, az pedig az utolsó pont a kézrátétellel a szolgálatot adjuk át. Így szoktunk szolgálatba állítani embereket. Ez a bibliai módja a szolgálat átadásának. Kézrátétellel, Páli, ezeket nem fogom felsorolni, ismeritek ezeket, hogy úgy hivatalos valakinek a szolgálata, hogy átadom. Én úgy lettem itt pásztor, hogy előttem Péter volt, ugye? A gyüli vezető pásztora, és ő tette rám a kezét. Ez egy hivatalos dolog. Senki más nem tudta volna nekem átadni azt, ezt a szolgálatot, csak Péter, mivel az ő hatalmában állt. Ő átadta, ezért én jogosan vagyok most itt ebben a szolgálatban. Senki nem tudja átadni majd, csak én. De csak azt tudom átadni, ami nekem van. Értitek? És ez a bibliai módja, és ezt tovább tudom adni, és tovább tudja valaki vinni, és cél is, hogy adjuk tovább. Valakinek, aki majd fiatalabb, erősebb, jobb lesz, és akkor majd kiégett öreg vénemberként itt fogok állni, és akkor vitt tovább a stafétabotot. Ha csak el nem ragadhatunk, mert szerintem azért elragadhatunk addig. De ezt azért mondtam el nektek, hogy nagyon sokan szolgálnak úgy, hogy nem kaptak szellemi felhatalmazást, és nem jogszerűen szolgálnak, és ezért nem megy előre a szolgálat. Tehát azt mondja a Biblia, hogy csak akkor koronáztatunk meg, ha szabályszerűen küzdünk. De ez az a pont, amiről többet nem beszélünk. Maradunk ott, mert ugye ez a vezetőségre tartozik. Maradunk annál a pontnál, hogy amim van, azt tovább tudom adni. És néha a továbbadáskor döbben rá az ember, hogy nekem ekkora erőm van. Annyira szeretem ezeket a meglepetésszerű pillanatokat. Úgyhogy most kérlek titeket, hogy álljunk fel. Debreceni Szabadkeresztény gyülekezet. Erős alapokkal bíró gyülekezet. Ezt kimondom rátok. jó erős alapokkal bíró gyülekezet. Debreceni Szabadkeresztény gyülekezet. Az a gyülekezet, amelyről azt fogják írni a mennyben, hogy az összes szellemi ajándékot megkaptátok, hogy erősek legyetek. Az a gyülekezet, amely nagyon áldott, sokat kapott, mert sokat adott. Amin van, azt neked adom. Szeretnélek hitáltan megajándékozni valamivel. Úgyhogy szeretnék feltenni most egy kérdést. Ki az, aki hisz Jézusban? Ki az, aki elhiszi az ő szavát? Tehát akik hisznek, jele követik, ugye? Tehát a hitnek mindig van jele. Tehát aki felemelte a kezét, majdnem mindenki a jobb kezét emelte fel, de az mégis mindegy. Csak már Jákobnál maradva, igen. Szeretném, hogyha imádkoznánk egymásért. Akik hisznek, jele követik. Nem biztos, hogy azonnal fogsz tapasztalni dolgokat, de mindenképpen tovább tudsz majd adni valamit. Legyünk áldásul egymás számára, és most így fogunk tovább menni, halkan megy a dicsőtés, és kérdezz meg, hogy van-e valami betegséged, vagy miért imádkozzak, de szeretnék valamit adni. Mondd meg neki, hogy hitáltal én most szeretnék adni neked valamit. Úgyhogy adjunk át valamit, jó? Tehát keresünk párokat magunknak, esetleg még kettő pár is lehet, és ahogy megy a dicsőtés, hogy gyakorlatba ültetjük mindazt, amit hallottunk. Csak legyél nyugodt. Semmi felelősséged nincs ebbe, csak annyi, hogy higgyél Istenbe, legyél boldog. És adjál. Az az indulat legyen benned, hogy adni szeretnék. Halleluja. Uram, hadd teljen meg ez a ház a hit légkörével. Szálljon ránk a te szellemed erősen. Töltekezzünk be Istennek a szellemével. Halleluja! Jézus Krisztus nevében elhisszük, hogy amikor rátesszük a kezünket emberekre, ott valami történik. A Jézus nevében hiszünk, hogy most csodálatos dolgok történnek. Valami elindul. Köszönöm, Uram, hogy átadhatunk dolgokat egymásnak. Halleluja! Olyan csodálatos ez a pillanat, Uram. Hadd menjen az áldás. Egyik testből a másikba, szellemtől szellemig. Hadd érintsük meg egymást Jézus nevében. Hadd törjön meg most a sátánnak a hatalma. Hadd törjön meg a betegségnek a hatalma. És változásokat szólunk az Úr Jézus Krisztusnak a nevében. Halleluja. Halleluja. Ó, rabarbar, sana, rabarad, lauló, rabar. Halleluja. Szeretném elmondani, hogy imádkozzatok nyugodtan tovább, de akár most, akár az elkövetkező napokban tapasztaltál valami változást, azt jelezd majd felénk, jó? Hagyj legyenek jó bizonyságaink, ami által épülni fogunk. Bármi, bármilyen gyógyulás, bármit kaptál, egy isteni érintést, azt majd oszd meg velünk. Halleluja. De higgy benne. Most hitáltal imádkozunk. Akár pillanatnyilag látsz a szemeddel most valamit, akár nem tud, hogy a hit által való imádkozás által valami csodálatos dolog történt most, ma délelőtt. És így zárjuk le a márciust. Halleluja! Köszönöm ezt neked, Jézus! Köszönöm, hogy felgerjed bennünk a hit, és bátrak leszünk.